Mi az, amit nem találtok a Bajnokok Ligája legjobb 16 között? Mindenki nyugat-európai. Mm-hmm. Már megint.
Ja, hogy kelet-európai.
Kelet-európa nem létezik. Tehát egy vasfüggöny van gyakorlatilag Ausztriától keletre. Már megint.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és bajnokok ligázni fogunk Marosi Gerivel. Szia, Geri!
Sziasztok!
És Dajka Balázsa. Szia, Balázs!
Sziasztok, üdv hallgatóknak!
A Sport24 állandó szerzőjével, illetve a 24.hu sportrovatvezető helyettesével. Első lépésként, független attól, hogy bajnokok ligája az adástervünk, azért gratuláljunk a Ferencvárosnak, amelyik tulajdonképpen vereség nélkül zárva a csoportkört, második helyen tovább jutott az egyenes kieséses szakaszba a konferencia ligán.
Egy olyan csoportban, ami azért lehetne akár Európa Liga csoport is.
Simán, simán, igen. Úgyhogy ezért szerintem szavazzunk meg nekik egy ovációt. Na, ebből ennyi is elég is.
Majd jövő héten úgy is.
Igen. Hétfőn lesz a sorsolás. Jövőre február 15-én és 22-én az első két meccs, és az Európa Liga csoportkörök harmadik helyezettjei közül kaphat a Ferencváros csapatot. Ellenfelet Olympiakos, Ajax, Betis, talán ezt a hármast elkerülnék. Sturm Graz, Royal Union, Maccabi Haifa, Servet, Molde jöhetnek. Vagy nem? Mit éreztek?
Hát, tulajdonképpen. Igen, nyilván senki nem szeretne az Ajax-szal játszani ebben a körben még.
Hát igen, de szeptemberben itt mondtál volna, hogy októberben akkor milyen kutyául nézett ki az Ajax, de hát azért mégis...
Igen,
csak...
de hát azt lehetett sejteni, hogy nem lesz örökké ennyire rossz az Ajax. Azt akkor lehetett rögzíteni a történelemnek.
Nagyjából jó volt a leosztás, amit Attila mondott, szerintem ezt a hármat biztos elkerülnék. Ha Grácot szívesen, mert akkor azért közel van, közel sokan mennének van. Ide-oda. Mind a két tábor. Molde, az pikáns lenne a BLS párharc után, a Betisszel ugye nemrég találkoztak.
Februárban Norvégiában jó az.
Van egy olyan csapat, ahol van emlék valóban, igen. Jó is, meg talán kevésbé jó
de azért
is.
Az nem rossz, hogy ki lehet mondani, hogy itt van azért egy csapat, ahol a Fradi nem számítanak egyértelműen, nem azt mondom, hogy favoritnak számítanak, de hogy minimum egyenrangú félnek számítana egy párharcban.
Abszolút, de ezt Hajnal Tamás is elmondta itt az értékelés végén, hogy azért nem érzi úgy, hogy ne lenne esélyük tovább jutni esetleg a legjobb 16 közé, ami igazán egy szép teljesítmény lenne. No, de ez a jövő zenéje. Volt itt azért a Bajnokok Ligája sorozatban egy-két érdekes mérkőzés, és először azért inkább arra terelnélek benneteket, nem is nagyon foglalkoztunk ősszel egyébként az ígyszerben a Bajnokok Ligájával elég tudatosan, mert hát ez a csoportkör is azt igazolta, ami az előzetes vélekedés, hogy a Bajnokok Ligája, és ami meg is történt, ugye, hogy a Bajnokok Ligája lebonyolításának vége, ideje átszabni a szabályokat, a csoportkört megszüntetni, ugye ez 2024-től már másképp is lesz, és ez a mostani csoportkörös teljesítmény lényegében csak bizonyította azt, hogy előre,
húzta, hogy milyen,
előre lefutott csoportok, mérkőzések vannak. Három veretlenül záró csapat van, a Bayern 1-XL, a Real Madrid hibátlan, és a Manchester City is hibátlan teljesítménnyel gyalogolt végig. Mi a véleményetek úgy elsőre erről, hogy tényleg abszolút megérett a változtatásra, jobb lesz, rosszabb lesz?
Szerintem megérett a változtatásra, mert azt azért évek óta látjuk, hogy mondjuk az utolsó körben kevés az izgalmas mérkőzés.
Februárban kezdődik az izgalom.
Hát még most is gyakorlatilag azt mondom, hogy a húzás után mondjuk a 8-ból 5 csoportnak legalább meg lehetett volna tippelni. Elég nagy magabiztossága az első kettőjét, amivel az lett, nyilván a Dortmund, PSG, Milan, Newcastle csoport az teljesen kivétel, de hát ott négy szűk elitbe tartozó csapat került össze, de hát egyébként óriásira nyílt az olló még az elit-elitje, meg az elit többi része.
Hát tulajdonképpen a hatodik forduló, tehát négy csoportban egy teljesen lefutott, már eldőlt két továbbjutó volt. A maradék négyben is az első az tulajdonképpen már továbbjutónak tekintette magát, és négy nyitott pozíció maradt. Lényegében egyetlen csoportot tudok megnevezni a halálcsoportnak mondott Dortmund PSG továbbjutással végződő F csoportot, ahol azt mondhattuk már előre, hogy na itt ugye azért lesznek kérdéses, vagy lesznek kérdőjelek a végén még a hatodik fordulóban is.
És igazából, tehát ezt nyilván jól érzi szerintem az UEFA, hogy ez így annyira nem jó. Ez így annyira nem is élvezetes. A szurkolónak sem, mert olyan nagy élvezet nincs abban, hogy végignézed, hogy a csapatot, hogyha igazán nagy, akkor gyakorlatilag magabiztosan tovább jut, kivétel, hogyha Manchester United drukker vagy, mert akkor kiesik a csoport utolsó helyén. És nyilván nem feltétlenül jó, ha nem tudom, te a Zvezdán az Vezdán a drukkolsz. Ugyan nagyon nagy szó, hogy eljutsz, meg kapsz egy csomó pénzt, amivel tovább emelkedsz ki a saját mikroközegedből, de ehhez képest, amikor megjön a Manchester City, és a fél B csapatot a pályára küldi olyan játékosokkal, akiknek még ezen a szinten nincs tapasztalata, majd simán megver otthon, úgyhogy te megdöntötted korábban a világcsúcsot hazai bajnoki veretlenségben?
Pont hétvégén.
Igen, pont hétvégén, rekordját. Akkor az egy kicsit lelombozó, azt nézve, hogy mekkora a különbség a legeleje és az elitnek mondjuk a vége között. Mert hogy egyszerűen az ez, de az minden további nélkül mondhatjuk, hogy mondjuk közép-európai, vagy nem is tudom, közép-európa plusz Balkán közvetlen elitbe tartozik. És abban a szempontból igaz, hogy valamit lehetne változtatni, hogy most pont az, hogy még növeljük a bejutó csapatokat, és akkor még az elit kap plusz helyeket, és csinálunk egy svájci rendszert, hogy pont ez a jó megoldás, erről azért nem vagyok meggyőződve.
Na az a része izgalmas lesz, hogy ugye most az első kalapból is mindenki kap két ellenfelet, és hogy egy kicsit talán így tovább fenn lesz tartva az izgalom, illetve ha jól emlékszem a tervekre, vagy nem is konkrét kiírása, de amit pedzegettek, nem nagyon lesz lefutott meccs még a végén sem, mert ugye lesz egy, ahogy lemegy a 8 meccs, utána mindenkinek lesz egy helyezése, és az alapján játszanak majd onnantól, tehát igazából a csapatok arról érdekeltek lesznek, hogy a végén is menjenek, minél több gól legyen, és a végén lesz egy nagy gigatabella, és abban lesz az első 8, akit kiemelnek, és a többiek majd szépen még lehetnek.
Igen, szóval lehet, hogy abban a szempontból jobb, hogy az utolsó két körben nem küldöd már ki a teljesen rotált, össze-vissza rotált csapatodat, meg az ifiket, mert úgy döntesz, hogy kell az a győzelem, kell az a pont, kell az a gól, mert nagyon szívesen elkerülnéd azt, hogy neked még playoffokat kelljen játszani.
És ugye, amit te mondtál, hogy a negyedik kalapos is kap majd a saját szintjéről is két csapatot, tehát lehet, hogy nekik legalább lesz az a sikerélmény, hogy ott voltak, pénzt szereztek, meg nyertek is meccset, pontot, és nem csak úgy mentek haza, hogy hát negyedik kalap, oké, volt három teltházas hazai meccsünk, mert jó csapatokkal játszottunk,
de 11-ért gólkülönbség.
Senki nem emlékszik ránk, hogy itt voltunk.
Ha már a kalapokat említetted, Bazsi, azért visszaterelnélek benneteket a mostani csoportkörre. Mi okozott nektek pozitív és negatív meglepetést, és akkor rögtön mondok egy fölvetést, ugye, hogy azért a negyedik kalapos Real Sociedad simán továbbjutott, és a harmadik kalapos PSV és Kopenhága is a selejtezőből föltáblára jutva továbbjutott a csoportjából, ami azért szerintem egy kicsit visszahozza a kis csapatoknak a romantikáját, vagy a kis csapatokba vetett hitet, már amennyi a Real Sociedad pillanatilag, hogy a PSV kis csapatnak
ahol a bajnokságban? Csak győzelemben?
Igen.
15-15.
Jól játszik. Emlékszem én is, tehát viszonylag pusztán.
Na jó, de a holland bajnokságot azért alapvetően nem top ligákban, inkább
nem, de hát azért a két nagy
utánpótlás
azért kevés bajnokság van, amelyik el tudja mondani, hogy mondjuk a három top csapatából mindegyik megnyerte az európai első számú kupasorozatot.
És
ez a PSV-re is igaz, ugye? Real Sociedad nekem mindenképpen. Nem is az, hogy tovább jut, mert hogy az, hogy egy spanyol élcsapat mondjuk tovább jut el annyira nem brutális csoportból, de hogy ez nagyon trükkös csoport azért a Benficával, meg az Salzburggal, meg az Interrel.
De pontosan, tehát szóval én ezt akartam mondani, hogy ez a D csoport azért...
Az teljesen.
az se lett volna meglepetés, hogyha mondjuk a Benfica nyeri simán a csoportot.
Egyáltalán nem, sőt a Benfica mondjuk biztos, hogy az alulteljesítők közé
abszolút,
került volna be. Hát nyilván az alulteljesítők királya. Teljesen úgy jövök le, mint aki majd így a Manchester United-et fogja cseszegetni az egész adás alatt, de hát most mit lehet erre mondani? Tehát, hogyha ha kiesel 400 ponttal, iszonyatos mennyiségű kapott góllal a Bayern München, Köbenhavn, Galatasaray csoportból, akkor hát azt...
Na, akkor kezdjük ezzel,
befektetés után, hát az... Na,
Geri, akkor kezdjük
az
ezzel.
Az eléggé alja.
Na, tárgyaljuk már ki ezt a Manchester Unitedot, és a másik oldalon egyébként a Kopenhágát, vagy Köbenhavnt is. Mi van ezzel a Manchester Uniteddal, amelyik idén 24 meccséből 12-szer kikapott lényegében annyiszor pont, mint a teljes 22-23-as bajnokságban, vagy évadban bajnokságban a Premier League-ben?
Tudod, erre a populista verzió az, hogy rúgjuk ki már megint az edzőt, de hát szerintem az elmúlt X alkalom, X egyenlő, nem tudom, hol tartunk, Ferguson óta, várjál? Moise, Van Gaal, Mourinho, Rangnick gyakorlatilag.
Hát sok.
Solskjaer, Rangnick, Ten Hag. Igazából semmit nem oldott meg egyik edzőcsere sem. És szerintem nem tudom, mágus az, aki azt mondja, hogy itt a Manchester United problémáira bármilyen azonnali, racionális megoldást tud találni, mert hogy szerintem az, hogy ennyi edzőcsere és ennyi pénzbefektetés után még mindig semmi nem történt gyakorlatilag.
De miért? Tavaly egész jók voltak. Tavaly ahhoz képest kifejezetten, ahogy az előző években szerepelt a Manchester United.
Abszolút, most meg nem. De hát szerintem ez egy visszatérő dolog a Man U edzőivel, hogy megjön, első idény azért viszonylag jó, esetleg még a második is, aztán így szétesik az egész, aztán kezdődik előről, és az új edzőnek meg ott marad az elmúlt, nem tudom, öt edző által szerzett játékosokból egy ilyen össze-vissza játékos keret, nincsen olyan, nem is tudom, sportigazgató vagy szakmai igazgató, aki tényleg így edzőken átívelő stratégiát tudna hozni, vagy a szurkolók utálják a tulajdonost, most nyilván résztulajdonosváltás is lesz. És valahogy így mindig dobnak egy olyat, amit így visszakerülsz valahol a startmező környékére, és ez szerintem azért baromi idegesítő a szurkolóknak, mert ennyi pénz elköltése után ezt az eredményt, azt azért nehéz magyarázni, és ezt a játékot is nehéz magyarázni, mert hogy az szerintem az az igazán lehangoló. Tehát az eredménytelenség egy dolog, de hát a játék is lehangoló.
Meg tudjátok határozni a mondjuk a Fergusoni Manchester Unitednak a stílusjegyeit, és a mostaninak? Vagy hogy
nyert,
mi a Manchester
United? Nyert, az volt a stílusjegye.
Igen, és mi a mostani Manchester Unitednak, vagy az elmúlt évek Manchester Unitednak a stílusa? Van ilyen? Lehet ilyet mondani? Vagy ahány edző, annyiféle próbálkozás, stílus próbálkozás?
Hát nagyjából igen. De emlékeztünk, hogy Van Gaal idején is, hogy ütötték, vágták, meg Mourinho is, ez a klasszikus Mourinho-i, de jöttek a trófeák, legalább voltak trófeák. Bár egyébként most azon gondolkoztam pont, mikor nyert el a Manchester trófeát, és akkor egyszer csak visszakerestem, hogy hopp, volt nekik egy ligakupájuk, igen. És hogy milyen távolnak tűnik az most. Hát igen, azért a Ferguson féle ott nyilván ott szerintem nagyon sokat számított az, hogy amit a Geri mondott, nyilván egy győztes csapat, és hogy plusz az, hogy rengeteg olyan helyi kötődésű akadémista volt, akivel könnyű volt azonosulni, és
mondani,
ugye nyilván egy szurkoló megengedőbb, hogyha látja. De hát ott nem is nagyon kellett megengedőnek lenni, mert minden évben voltak eredmények.
Csak a 90-es évek vége, 2000-es eleje az megengedte még azt, hogy egy top csapatnál is, lásd ugye, a klasszikus nagy Barcelona ugye a saját nevelésű játékosokkal úgy ért fel a csúcsra, és úgy dominálta a világfutballt, ahogy dominálta, és a Manchester United az körülbelül ugyanez volt egy pár évvel korábban Fergusonnál, 90-es évek végén, 2000-es elején. De ma már ugyanez megengedi a top futball vajon, hogy egy...
Szerintem semmi nem tiltja.
Nem tiltja, ez kétségtelen, csak hogy az eredményesség folyamatosan fönntartása megengedi-e azt, hogy te rendszeresen...
Erre pont jó példa, mert ugye annyi rengeteg 15 akadémista volt a Benfica-i keretben, tehát működhet ez a modell, nyilván.
Hát jó, csak a Real Sociedadot nem nevezzük márkanévnek, brandnek, miközben a Manchester United-ot annak nevezzük, tehát az már egy olyan szintű differencia üzleti vállalkozás költségvetés szintjén, ami valószínűleg azt a jövőképet vetíti elő, hogy a Real Sociedad van egy nagyon jó kifutott éve, egy-kettő esetleg, aztán majd várjunk még egy kicsikét. Mert hát ha tizedik évben is ugyanezt a teljesítményt produkálják, akkor azt gondolom, hogy le a kalappal, mert ez egy gyönyörű építkezés.
Egyébként az is tanulságos, hogy a MU-nak az U19 19-es csapata nem volt tényező a csoportban, ugyanígy az ifjúsági BL-be. Tehát igazából, ha az ember lebontja, akkor valószínűleg már...
Se alul, azok, se fölül.
Azok hát, a akkor... tehetséges gyerekek sincsenek olyan számban, mint amikor bekem még egyszerre. Jó, persze az ritka egy klub életében, amikor egyszerre van 7-8 ilyen karakteres
arc. Ezt akartam mondani, hogy azért szerintem itt azért az említettek közül a Manchester Unitednél és a Barcelonánál is, az, hogy volt egy ilyen korszak meghatározó szintű utánpótlásból kinövő generációjuk, azért ilyen még a legnagyobb kluboknak is nagyon ritkán van ilyen dobása, és ők erre tudtak építeni. Még azon gondolkoztam, hogy egyébként ez is, hogy a Manchester Unitednél azért lehet hallani azon kívül, hogy hát nyilván az csapat pályán elért eredményeinek hiányát, vagy viszonylagos hiányát azt látjuk, de lehet arról hallani, hogy az infrastruktúra azért kicsit legatyásodott, már az ezen a szinten nyilván.
Hát meg amikor Ibra mondta, hogy pénzt kértek azért, amikor ásványvizet vett az edzőközpontba, tehát hogy ezek ilyen pitiánál dolgnak tűnnek, de hogy közben mégis az ember azt gondolja, hogy valami ott azért rosszul
lehet működik. Arról hallani, hogy az orvosi háttér is most akarják átalakítani, az sem az igazi, az infrastruktúra sem, ez valószínűleg így összeadódik ez az egész, és nem tudom, hogy esetleg az-e áll a háttérben, hogy mindenki adottnak vette, hogy a Manchester United sikeres. Mert hogy Ferguson annyira extrém sikeres volt, és olyan extrém sokáig, hogy ebbe mindenki, mert hogy hát ez mindig
itt lett.
És hogy nyilván látod azt is, hogy mennyire elválik az elitnek az eleje a többiektől. Manchester United nyilván az elitnek is az eleje, bevétel alapján, hírnév alapján, népszerűség alapján. Ez mindig így lesz, mindig
nagyon sok a pénz, amit el lehet költeni ész nélkül játékosokra, viszont igen, ezek szerint a hátteret, a bázist,
és lehet, hogy a háttér közben kicsúszott. Szerintem ilyenben elég jó példa nyilván a város másik oldalán, a City, hogy ott azért, de hogy ott van egy egységes vízió, meg nyilván egységes olajpénz, tehát az is segít, de hogy ennek ellenére az egységes vízió, meg a hátteret úgy rakták össze, és úgy működtetik, hogy ez egy ilyen totál ilyen, hát ha nem is megállíthatatlan, de ritkán megállítható gépezetet sikerült összerakni. És ezt a Unitednek nem sikerült összerakni, mint hogy a Ferguson féle United, azért ez egy dömper volt. És az, hogy ebben mennyiben van maga Ferguson benne, mármint hogy az utódjai sikertelenségében, mert hogy az szerintem készcsoda az utolsó Fergusoni évnek, hogy azzal a kerettel sikerült bajnokságot nyerni. Az ugye egyfelül egy óriási elismerés, másrészt meg lehet, hogy bizonyos folyamatokat már el kellett volna indítani, de mivel tudta, hogy visszavonul, hát gyakorlatilag hagyta. Majd az utódjai. De hogy tényleg egy ilyen mérgezett pozíciónak tűnik a Manchester United vezetőedzői vagy menedzseri, ahogy tetszik, széke, mert ebbe beleülni ilyen edző után, és ebből senki, tehát eddig senki nem jött ki jól, és biztos minden edző elmondja, hogy úristen, hát ez a világ legnagyobb lehetősége bizonyos szempontból, mert hát félisteni státuszba kerülsz, hogyha te leszel az, aki Ferguson után visszahozza a sikerkorszakot, és eddig mindenki belebukott.
Hát és ha megnézed, hogy az is milyen érdekes, hogy az, amikor De Gea elment, nem sokan ejtettek könnyet a Manchester United az elmúlt évek alapján. Ugye most vettek 50 millió egy Onanát, hogy ő lábbal milyen jó, és hogy extra, és hát emlékeztünk a BL-be, behasalt egy gólt Münchenbe, utána a Galatasaray ellen, hát elugrott két szabadrugás előtt, meg a saját lábára ütötte a labdát. Ha nagyon szigorú akarunk lenni, az a harmadik gól, amit a rövidre nagyon szépen felvert a törökök cseréje, az is lehet, hogy az övé volt, de mondjuk azt nagyon jól előtte. És ilyeneken múlik, tehát amikor vezetsz 2-0 és 3-1-re egy Galatasaray otthonába, és az 50 milliós kapusod visszahoz őket a meccsbe, akkor ott igazából. Tehát ez az egyik sok tényező egyik, amit te is mondtál, hogy veszünk rengeteg pénzért egy játékost, akitől sokat várunk, és aztán a legfordulóbb
pillanatban kihúzza a sármitállalat. És ez egy ilyen ismétlődő ciklus, ez a veszünk nagyon sokért egy játékost, nagyon örülünk, hogy milyen marha jó játékosok érkeztek, majd a játékos nem úgy teljesít, a közönség a játékos ellen fordul,
aztán ismétlés, az
ismétlés
fordul.
Is, aztán az edző ellen ismétlés.
Akkor visszakarodunk oda, hogy az állandóság a még a top futballban is egy nagyon-nagyon fontos tényezővé vált a kiszámítható állandóság. Tehát mondjuk valószínűleg a Fergusoni Manchester United oké, nem volt ekkora költségvetése a klubnak, de a maga korában nagyon nagy költségvetése volt, vagy top költségvetése volt, de viszont nem jöttek tízesével a játékosok nyáron
hát nem,
és
de nem
télen.
Is volt oka arra, hogy tízesével.
Ebből nehéz kikeveredni,
hogyha beleragadsz egy sikertelenségi ciklusba, akkor változtatni kell valamit, mit a legkönnyebb változtatni, edzőt és játékost.
Na jó, csak a Ferguson érában is jöttek játékosok, de mindig célirányosan adott posztra megerősítve. Na jó, de
ott volt egy olyan stabilitás, hogy egy teljesen kikezdhetetlen edző, akit meg egy idő után tényleg nem lehetett megkérdőjelezni gyakorlatilag, mert hogy legenda
is. Hát ő se úgy indult azért.
A saját szobra, ő se úgy indult, persze.
Sőt.
De hogy aztán a végére már a saját szobra lett a kispadon gyakorlatilag egy olyan intézmény, aki megingathatatlan volt, és szerintem ez... Tehát az a legitimizáció, ami ezzel jár, az megfizethetetlen és
úgy a játékosok, dolog, mint hogy... a közvélemény, igen, a média, a szurkolók
irányában. Igen, hogy olyan tekintélyed van, és mondjuk, nem tudom, hát még nem ilyen státusz, de mondjuk Guardiolának hasonló státusza van szerintem most a Citynél. Még nem ez a szint, de hogy majdnem, hogy ha van egy ilyen, akkor ez egy ilyen elképesztően állandó, tényleg ilyen szikla vagy szobor, és akkor körülötte történhet bármi, ő marad. És hogy ez nincs meg, és nincs ilyen egységes vezető sem. Vagy olyan vezető, aki így mondjuk az 5-10 éves képet nézve irányítaná mondjuk az igazolásokat, stb. És most ezt nem tudom, hogy valamilyen egyik edzőnek engedjük, másik edzőnek engedjük, harmadik edzőnek engedjük, a három edző totál más játszott. A vége az lesz, amit most kapsz. De hogy ennél még mindig jobbnak kellene lennie. Nem tudom, szinte biztos vagyok benne, hogy nem az a megoldás, hogy kirúgjuk Ten Hagot, és akkor hozunk valakit. Kimerült fel Potter?
Potter, igen.
Most az mivel lesz jobb, hogyha jön Potter?
Van varázspálcája.
Na jó, ez, igen, egy gyenge vicc volt.
Ez egy gyenge vicc volt. De tényleg körülbelül ilyen varázslat kellene most pillanatjában a Manchester Unitedhoz. Viszont ugye a csoport meglepetés csapata a Kopenhága, az viszont, vagy ez az A csoport, az egyik olyan csoport volt, ahol mondjuk a Bayern München biztos továbbjutó volt a hatodik körben. Viszont ugye a Galatasaray és a Kopenhága még egymás ellen kiki meccset játszott. Tehát ez volt az egyik olyan, a kevesek egyike, ahol még nyitott kérdés volt. És ebben ez a Kopenhága kerekedett fölül ebben a párharcban, ami egy ritka pillanat, hogy azért a Dán futball 16-ba küldi egyik csapatát a Bajnokok Ligájában.
Igaz, nem is tudom, körülbelül 10 éve fordult elő, 10 vagy 11, amikor volt Dán továbbjutó emlékeim szerint. És
miközben a Dán válogatott meg extra.
Igen, de hát azért a Dán bajnokság meg azért történelmileg nem extra, mert inkább egy lépcsőfok.
Ellenben a Dán utánpótlás nevelés, ezt meg abszolút képbe helyező, a válogatottat nagyon erős.
Szerintem az európai futball innovációs listáján is azért erősen elő lennének utánpótlás nevelés és innovációs listáján, ilyen csapatokkal, mint a Köbenhamn vagy a Midtjylland.
De egyébként pont ez a Köbenhamn, amelyik ugye második helyen jutott tovább, nem egy fiatal csapat, tehát ezt megnéztem, hogy talán a balvédőjük volt a kezdőből egy 2003-as, és többnyire egyébként 90, 92, 95, 96, 97-es születésű.
Hát, tehát 25... Az eléggé így a tápláléklánc nagyon csúcsa, tehát mint mondjuk a Fradi itthon.
Igen, Dániában. Ellenben ugye a párhuzamosan zajló ifjúsági bajnokok ligájában, ugye ugyanebben a összetételű csoportban a Kopenhága buszira vert mindenkit, és 13 ponttal a Bayern-t, a Manchester United-ot és a Galatasaray-t is maga mögé utasítva nyerte azt a csoportot.
Két magyar fiatal.
Tallal, igen, német Hunor az egyik, ki volt a másik, hogy hívják a fiút, nem jut eszembe.
Tamás talán a Honvédból került ki.
Igen.
De a német Hunor most szerezte az első gólját, 16 évesen játszik egyébként, a 19 évesek között, pont most beszéltem vele, úgyhogy remélhetőleg a napokban ki lesz majd az interjú, és amit az édesapja ott megvilágított, az nekem hihetetlen szimpatikus már így magyar szemmel is, hogy az egész klub hogy működik, és hogy építették fel ott az akadémiát, és mennyire más ott ez a kultúra.
És hogy milyen termelék.
Így van, hát ugye az elmúlt években azért tudom, rengeteg 10 millió fölött itattak el Jonas Vindet a Wolfsburgba, Christiansent a Leicesterbe.
Nem szerelmesednek bele a játékosaikba, a saját játékosaikba.
Nem is engedhetik meg maguktól.
És hát a következő valószínűleg ez a Rooney Bargy nevezetű, ha jól mondom, srác lesz, aki kuwaiti gyökerekkel rendelkezik, és svéd állampolgár, és hát házi gólkirály 18 évesen, plusz eldöntötte a MU elleni meccset, amit beszéltünk is Attilával, hogy ott ezek szerint nem az van, nem a fiatal szabály miatt pakolnak be valakit, hanem mert önálló jogon kivívja magának, hogy olyan jó legyen, hogy egy edző azt mondja, hogy nem rizikózok azzal, hogyha ezt a srácot berakom.
Hát meg benne van az is, hogy nyilván ebből a srácból akkor lesz sok pénz, hogyha 18-19 évesen már nagy meccseken kapsz. Tehát az azért nem mindegy, hogy 18 évesen az NB3-ban játszol, vagy a Manchester Unitednak rúgsz gólt a bajnokok ligájába csoportkörében.
Ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, és ez valahol egyébként szintén a Manchester Unitedhez is, vagy a top klubokhoz is kapcsolódik, hogy hogy a dán futball nem csak és kizárólag labdarúgó nevelésben, hanem edző nevelésben is élen jár. Például ennek az U19-es csapatnak egy svéd Alfred Johansson nevű fiatalember, 33 éves az edzője, akit most miután megnyerték a csoportkört, a Rosenborg 135 000 euróért vásárolt ki a szerződéséből. Tehát a Rosenborg most pillanatnyilag egy U19-es edzőt fog, egy olyan U19-es edzőt, aki ifjúsági BL-be bucira vert a csoportjába az ellenfeleket, azt választotta.
Ők is a potenciált nézik, nem? Lehet, hogy van 3 jó idénye a Rosenborgban, vagy nem tudom, 5.
És akkor onnan egyet.
És európai kupa a csoport körébe jut, és mit tudod, hát például Graham Potter, például.
Igen.
Östersund, ugye ott volt?
Onnan, és akkor onnan ment Angliába, így van.
Tehát ilyen szempontból tényleg edzői utánpótlás nevedés is. Mi az, amit nem találtak a Bajnokok Ligája legjobb 16 között? Mindenki nyugat-európai. Már megint.
Ja, hogy kelet-európai.
Elfogyott a kelet-európai.
Kelet-európa nem létezik. Tehát egy vasfüggöny van gyakorlatilag Ausztriától keletre. Már megint. És most sincs, és előző idényben volt, és sem volt. Az előtti idényben sem volt. Aztán még egyet visszamegyünk, akkor sem volt. Legutóbb gyakorlatilag ettől a vonaltól keletre az 2017-18.
Akkor ennek volt mi lehet az török oka csapat, egyébként?
Meg a Sahtar, és az oroszok azok nem is tudom, 2016 óta nem jutottak
el. Egyébként érdekes megközelítés, hogy itt mondasz, hogy tulajdonképpen vasfüggöny alakult ki.
Hát tényleg.
Nézd
meg, gyakorlatilag az európai azok futballban jutott tovább, ami a top 4 liga, a top 5, hogyha Franciaországot hozzászámoljuk, az utána levő tradicionális 3, Portugália, Hollandia, Belgium, plusz egy, ami az utánpótlás neveléséről és az akadémiájáról nagyon ismert az utóbbi időben, mint például Dánia, vagy mondjuk Ausztria az Salzburgban.
Jó, ennek nyilván lehet az is, hogy mondjuk a milliárdos orosz csapatok pillanatjak nem nagyon rúgnak labdába, ugye.
Nem rúghatnak
labdába.
Persze, ez az egyik ok, és ez nyilván Ukrajna
nettó, ugye, ahol van probléma.
Na de ez nem érinti mondjuk a törököket, nem érinti mondjuk a görögöket, de hogy ezek a csapatok így eltűntek a térképről ilyen szempontból. A volt Jugoszlávia csapatai is ugye általában arra jók, hogy 2-3 pontot szereznek a csoportkörben, és ennyi.
Na jó, de ott valahol érthető is. Tehát egy mondjuk 8-10-12 milliós országnak a bajnoksága soha nem lesz annyira tőkeerős, és vonzó és népszerű, hogy oda komoly játékosokat igazoljál.
Igen.
Ugye a magyar futball is ettől idézőjelbe szenved, vagy nem mondta még mindig ki, hogy nekünk nem az a helyünk, hogy álmodzunk, nekünk arról kéne álmodozni, hogy mondjuk a magyar bajnokság második, harmadik helyezettje, illetve a kupa győztese mondjuk ne 1-2-3 fordulót menjen, hanem esetleg még egy csapat jusson már föl főtáblára.
Mondjuk a csehek azok annak ellenére jobb bajnokok ligájában. Nem, de hogy a többi kupában az
Viktória Pilsen például.
Az Európa Ligában is tovább jutott. A Praha is tovább jutott.
Eddigi koeficiens szerzés alapján a csehek 5. helyen állnak. Az azért durva úgy, hogy sem anyagiakban, sem semmilyen téren. Nem él, ezért viszonylag kis stadionok, viszonylag kis lakosság, de ennek ellenére...
És jó sok cseh a csapatokban.
Jó sok cseh a csapatokban, ennek ellenére nagyon erősek európai szintén. Igen, tehát nekünk mondjuk inkább ez lenne a követendő hát, példa.
Oda kellene például járni magyar edzőknek, hogy ti hogy csináljátok, mint csináljátok, vagy magyar biztos futballvezetőknek, ott lehetne mit tanulni.
De hogy ez a vasfüggöny effekt, ez érdekes, hogy igen, nyilván a háború az oroszokat, az ukránokat ilyen szempontból érintette, de az sem lehet véletlen, hogy minden, tehát most már a pályán levő eredményesség is oda csoportosul, ahol a know-how van. Mert mondjuk Dánia meg Ausztria egész biztosan a legjobb utolsó lépcsőfokok egyike, mielőtt úgymond a nagy fociba tovább lépsz az abszolút elitbe, és ugyanez igaz mondjuk Portugáliára, Franciaországra, Belgiumra is, csak mondjuk a franciáknak, meg a portugáloknak, meg a hollandoknak is. Vannak olyan top csapataik azért, amik még egy fél szinte le fölött vannak, de hogy ebben a versengésben így a kelet-dél-kelet az totál lemaradt szerintem. És most nyilván egy mondjuk a törökök még tudnak versenyképesek lenni, de ott van egy olyan problémájuk, hogy az arab világ ugyanazokat a játékosokat tudja elcsábítani, amik ők. És több
ami megint csak elvonó erő, és akkor megint csak zsugorodik.
És több pénzzel, és ha gondolkodnod kell, hogy te most a Galatasarayban szeretnél játszani, vagy mondjuk nem tudom, x-szer annyi pénzért az Al-Ittihadban, lehet, hogy azt mondod, hogy hát az Al-Ittihad az egész jónak tűnik, és mondjuk nyilván, hogyha, még ha nem is lenne háború, szerintem az ukránoknak és az oroszoknak ugyanezzel a problémával kellene szembenézniük, hogy ők azzal tudtak, hogy mit tudom én, jó ügynöki kapcsolatokkal, meg jó pénzzel oda tudtak csábítani egy
hatalmas adókedvezménnyel, igen, ugye, mert ott nettóban szintén nagyon sokat kapsz a a sor végén.
És de akkor most jött egy olyan ország, ami így simán leígér mondjuk ugyanezen a pályán. És korábban mondjuk Kína is ezeket a játékosokat vitt el. És így egy ilyen brain drain-szerű van. És a görögök maguk mondják, hogy nincs elég pénz a rendszerükben, de szerintem látszik is a görög csapatok teljesítményén, ami sokáig azért mondjuk egy Olimpiákhoz baromi erős volt. És ez látszik, és nem is nagyon látom, hogy innen ki lenne. Nyilván a törökök azok visszajöhetnek, de hogy a többiek közül én nem látom, hogy ki csatlakozhatna. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen exkluzív nyugat-európai buli lesz egy idő után.
Igen, szuper, de ez még csak nem úgy hívjuk.
Körülbelül. Hát
De hát hogy nyilván az egész harc az természetesen megy. Mennek a dolgok ennek az irányába, igen. Vagy egy olyan dolog irányába, mint ami, hát ami kialakulóban van, hogy ugye nincs is átcsúszás így a különböző kupák között, hanem ilyen gyakorlatilag előbb-utóbb lehet, hogy be fog állni, hogy egy ilyen szintrendszer, mint mondjuk jégkorongban a nemzetközi szinten, hogy valami ehhez hasonló fog kialakulni, mert akkorára nőnek a különbségek, hogy az átidalhatatlan.
Vagy a nemzetek ligájában.
Pláne egy olyan lebonyolítási rendszerrel, ahol ugye még több meccs van, nem 6 és nem oda-visszavágós, hanem 8, és mindenki egyszer játszik. Tehát a nagy csapatok hosszabb kerettel, hosszabb kispaddal, nagyobb pénztárcával, ugye a matematikai képletek alapján nagyobb biztonsággal fog tovább jutni. Tehát még kisebb lesz az esélyük.
És nem szednek szét két évente, hogyha összehozol egy nagyon jó csapatot, mint ahogy, és nem vagy állandó játékos eladásra kényszerítve általában, mint ahogy az ide bekerülő mondjuk egy, nem tudom, mondjuk egy Salzburgnál biztos, hogy itt van az a nyomás, hogy ki kell pörgetned, kell az új tehetségnek a hely, el kell adni ezt a tehetséget 30 millióért, 50 millióért, nem tudom hány millióért, mert a klub az ebből él.
De ezt a kettészakadást az is jelzi, amit a Futó Csabi kollégánk írt meg a dolgozatában, hogy a csoportgyőztesek átlagosan 14,25 pontot szereztek, a másodikok 10,1-et, ami már 4 egész pont különbség, ami nagyon jelzi, hogy az a 8 csapat, aki csoportgyőztes, mennyivel fölötte van a többinek, a harmadikok pedig csak 6 pontot, ami szintén 4 teljes pont különbség, ami hát elég ordító nagy lukakat sejtett vagy mutat. A negyedikek 3,1 pont. Tehát valahogy úgy tényleg tagozódik, durván tagozódik az európai futball.
Hát meg az, hogy mondjuk az 5 top ligán kívüliek azok az elmúlt 20 évben ilyen átlag 3 helyet tudnak fogni a 16 között. És ott meg végük. Tehát azt már nem tud átugrani, tehát azt mondjuk időnként át tudja ugrani mondjuk egy holland csapat, egy francia csapat, de a franciát már top.
Egy extra korosztályjal, vagy
egy nagyon jól összerakott csapat. Igen, de hogy itt véged. Tehát a csúcs, és ezért mondom, hogy tök természetes irány a szuperligásodás. Ugyanakkor meg azzal elveszik valami az európai futballkupáknak a, nem is tudom, tradíciójából ilyen, de hogy a tradicionális
elvész az, hogy elvész. De most csak nézzük meg a saját példánkat. Tehát pillanatnyilag mi ugyanúgy tudunk örülni az európai harmadik számúnak mondott ligában egy csoportkörös továbbjutásnak, mint mondjuk tavaly a második számú ligából.
Ez ilyen szempontból jó, hogy a konferencia liga létrejött.
Vagy maradjunk a hokinál, tehát amikor mondjuk a magyar válogatott a C csoportból följutott végre a B csoportba, és hogy stabilizálni tudta a helyét, nagyon-nagyon-nagyon örültünk, és akkor elkezdtük várni, hogy na hát, ha egyszer a B csoport elejére érünk. Tehát ugye azért ott amikor megnyersz egy ilyen szintet, vagy stabilizálod magad egy ilyen szinten, az szerintem szurkolói szempontból ugyanolyan élményt tud adni, sőt, nagyobb élményt tud adni valószínűleg, mert hasonszörűekkel játszol, a hasonszörűekkel mindig kiegyensúlyozottabb, kiélezettebb a mérkőzés, van izgalom. Persze megvan annak is a szexepéje, hogyha mondjuk, mit tudom én, a Manchester City-vel játszana a Ferencváros, de hát viszonylag biztos az oda-vissza zakó, és mondjuk a 4-5-6 gól különbség nagy valószínűséggel. Tehát akkor, hogyha vernek mint a répát, akkor valószínűleg...
Nem az a helyed.
Nem az a helyed, és az mégse okoz akkor örömöt, illetve ma már van az a réteg Magyarországon is, aki, hogyha Manchester City-re kíváncsi, akkor kiszarándorkol Manchesterbe egy oda-vissza 3 napos túrára, megnézi a csapat bajnokiát, vagy bajnokok ligája mérkőzését, és örömmel jön haza. Tehát kialakultak ilyen, nem az van, hogy én csak ennek az egy csapatnak szurkolok, hanem én, akikkel a környezetemben együtt élek, azok többnyire azt mondják, hogy figyelj, nemzetközi szinten nekem ez a favoritom, ez a B, Magyarországon meg ez. Hogyha van olyan, aki azt mondja, hát magyar focit én nem is nézem, amit én el tudok ítélni egyébként, de mindegy. Én nyilván másképp más szemüvegen keresztül nézem a hazai focit, de kialakul egy olyan szurkolói réteg is, amelyik európai futballra vagy top futballra is úgy fogékony, hogy oda megyek, megnézem, oda megyek,
persze,
megnézem.
És ez világszinten is igaz.
Abszolút.
Hiszen egy, nem tudom, egy kínai, egy szaúd-arábiai, egy katari, egy amerikai, de szerintem bármelyik országot mondhatnánk kivétel a top ligákat, hogy ott a, van.
Hát lásd a Barcelonánál. Lásd a Barcelonánál, ugye azt, hogy, hogy lényegében a közönségnek a egy harmada az turista.
Igen. 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 Tehát, de hogy ezek ilyen természet. Nekem annyi veszik el, hogy ez a... Nem is tudom.
De ez nem veszett már ott, amikor már bajnokok ligája lett? Mert ugye régen, amíg mondjuk összesorsolták a Honvédot a Benficával, vagy most tudod, ezek a kettes párharcok voltak, addig ugye...
Az a romantikája veszik el, hogy bárkibe belehúzhatsz Európába.
És hogy valami hatalmas csoda folytán kihozol egy jó pár
igen,
eredmény.
És ugyanakkor nyilván az is igaz, hogy mondjuk ami a bajnokok ligája megalapításának az egyik triggere volt, hogy első körben nem tudom, Napoli Real Madrid és a luxemburgi bajnok a nem tudom.
A Mátaival, igen.
Tehát, kerüljünk, és ez egyszerre, ne vicceljünk, igen. Azért vannak bizonyos dolgok, amiket kerülni kéne. Igen, valószínűleg ez a kettő egyszerűen nem élhet meg egymás mellett. És ha belegondolunk, hogy melyikben van több pénz, és melyik irányába mutat a racionalitás, akkor az ez. És ilyen szempontból tök jó, hogy mondjuk van EL, meg EKL, ahol mondjuk a csapatoknak például a harmada, az pont ebből a, úgymond, ha már vasfüggönyözünk, akkor ennek a keletre eső.
Hát egyrészt, másrészt meg hogyha van olyan keleti csapat, amelyik elér azért mondjuk a 16 közé, meg a 8 közé, akkor ott nagyon jó esélye, ugyanúgy topligás csapattal fog találkozni. Sőt, ugye megnézzük az EKL döntőit, ugye a kezdetektől fogva, hát azért ott...
De a végén azért ott is. Tehát
ott olyan csapatok vannak, akik hát ugye összességében bajnokok ligáját megjártak nem egyszer, nem kétszer, kivezetten erős csapatok. No, én a következő csoportot, amit fölírtam magamnak, hogy volt benne érdekesség, az a G csoport, mégpedig azért, mert Gulácsi végre védett. És egyébként győztes mérkőzésen védett. Ugye ez a Manchester City és a Lipcse továbbjutásával záródott ez a csoport, és a Srnovezda és a Young Boys végzett a jól mondom így?
Uh-huh. Young Boys
harmadik, és Srnovezda negyedik, pont fordítva mondtam, igen, helyen végzett. Mennyire erős az a Manchester City, amelyik tulajdonképpen a két talán legerősebb játékosa, és akkor a Rodrit nem akarom megbántani, de ugye mondjuk előrefele mindenképpen a két legerősebb játékosa, a Haaland és De Bruyne nélkül is simán 18 ponttal veretlenül zár egy ilyen csoportot.
Hát Haaland azért játszott, de
jó, ugye... bocsánat, igen, az utolsó most ebben a fordulóban nem játszott, a Luton nem játszott meg most, és talán már a klub VB-n 19-én játszani fog ez a hír.
Mert az volt az ősz nagy kérdés, hogy De Bruyne hiányát hogy bírja el a City, de...
Otthon vannak is gondjai.
Így van, tehát az látszik. Szerintem az nem volt kérdés, hogy ezen a csoporton egy játszágúdanak. Az megmutatta azért a City sebezhetőségét, amikor otthon 0-2-re álltak a Lipcse ellen, aztán azt a meccset is megfordították. Szerintem baromi jól bevált nekik Doku leigazolása, és azért az is látszik, hogy ugyan te Rodit nem említetted, de hát pont azt hiszem a bajnokságban volt egy olyan statisztika, hogy amikor ő nem játszott, volt 4 darab meccs, és akkor egyből beragadt kicsit a szekér. Tehát ő...
Hát említettem, csak pont az, hogy elnézést kérek tőle, hogy nem, igen, ne, igen. De támadásban ugye azért mégis a
szerintem nekik ez egy jó bemelegítés volt, és Guardiola agyát ismerve biztos, hogy azért ő kicsit azokat a meccseket, amiket borítékolható volt, hogy nyerni fognak, felhasználta arra is, hogy kipróbáljon olyan dolgokat, amiket mondjuk a bajnokságban nem biztos, hogy egy éles meccsen kipróbál.
Meg a City úgyis hajlamos a tavasszal eltaposni a mezőnyt.
Igen.
Tehát addig izgalmasnak tűnik majd a bajnokság, majd jön az a minden riválisnak nem tudom, ilyen teljesen morál megtörő dolog, amikor a Manchester City elkezd nyerni, és tudod, hogy már megint az lesz a vége. Hogy ez már megint nem tudom, 12-ből
lesz a vége?
Ja, nem tudom. Ez szerintem egyik legizgalmasabb Premier League izénynek tűnik. Aztán lehet, hogy megint ugyanaz lesz, de az már itt tényleg mindenkinek könnyeket fog csalni a szemébe, ha megint ugyanaz lesz, hogy a City gyakorlatilag kitolja az úthengert, eltapos az ellenállást, köszönjük szépen. Az egyébként, hogy kiket vetett be mondjuk most utolsó mérkőzésen Belgrádban Guardiola, azt megnézed, az elképesztően meggyőző, ahogy mondjuk gyakorlatilag 0 kilométeres BL tapasztalatú játékosok, akik gyakorlatilag a tartalékból vannak kiemelve. Tehát nem is az, hogy rotációs játékosok, hanem még egy kategóriában, hogy milyen elképesztően jól tudnak játszani ilyen szinten. Bedobod őket a Bajnokok Ligájába, és egy, hát azért nem nyeretlen két éves Crvena az Zvezda ellen gyakorlatilag simán tudják hozni a meccset egy olyan támadós egységgel, ami azért, hát ez nem az első, nem a második, nem a harmadik, sem a negyedik számú, igen.
Az egyik srácki gólt, ez ha jól emlékszem, a Hamilton, ő volt egy, a Twitteren nagyon ment a kép, hogy 2017 még labdaszedő volt, igen.
Igen.
Szóval ez azért viszonylag
biztos. De hát mondjuk általában minden ilyen gyerek úgy kezdi, hogy kis focista korában jó eséllyel valamelyik csapatban szedi a labdát, a csapat első osztályú
meccsén. De most képzeld el ezeknek a srácoknak azért milyen falak vannak előttük bizonyos szempontból, hogy mit kell átrágniuk magunkat, hogy egyáltalán csereként számítárba vegyék
és
őket.
És közel sem biztos,
vagy
hogy megtudod.
Vagy egy tét nélküli meccsen bedobják őket a Man City-be, mert annyira brutálisan erős az egész keret, és akkor most lehetőséget kapnak ezzel, lehet, hogy él, de simán lehet, hogy ezek a játékosok, nem tudom, két év múlva Bournemouth-ban fognak játszani, meg a Brighton-ban, meg, és ott próbálják újraépíteni magukat úgy, hogy egy másik csapatnál, mert hogy a Man City egyszerűen túl erős ehhez, hogy mondjuk a közvetlen elitben megint számítárba vegyék őket, de abból a szempontból ez nekik tök jó, hogy mondjuk egy BL meccsen be tudják vetni őket, és tényleg nagyon jól játszanak. És hát mondjuk nyilván itt a szintkülönbség is kijön, hogy egy Manchester City, nem tudom, ez B per C, ezt mondhatjuk azért, ami kiment.
Hát igen.
Jó B. Igen. Jó B. És B a Manchester alá. City B alá, igen, és akkor oda megy, és gyakorlatilag tök simán lever egyszerűen az Zvezdát. És hát ezen nem lehet változtatni, de nem biztos, hogy
amelyik jó. Ugye a mi régiónknak egy kirakat.
Abszolút kirakat csapat. Hát tavaly ugye a Fradi viszonylag közvetlen élményeket szerzett arról, hogy milyen marha erős csapat ez. Ezen a szinten.
Említettétek a fiatalokat, és csak ugrottam egy csoportot gyorsan a H csoportban, ahol egyébként a tükör simán kieső Antwerpen a utolsó fordulóban megverte a Barcelona BC-t szintén. És ott egy, nem tudom, hogy jól mondom, egy George Ilenik Hena nevű 17 éves, 119 éves napos fiatalember rúgta be a 90 plusz 2. percben a győztes gólt, amivel...
És volt meg egy 18 éves gólszerző.
Igen, és a második legfiatalabb BL gólszerző lett. Ezzel pont egy barcelonás Ansu Fati vezeti ezt a statisztikai listát 17 év 40
ott látszott a lelátón, ami ott elszabadult Antwerpenben. Ott a, hát nem teljesen UEFA 5 csillagos stadionban. Ott a lelátó minden repült, ami repülhetett. Gyakorlatilag a gól után, de hogy ennyire buta gólt kapni, szerintem ott az a Barcelona edzői stábja. Az így,
egyből a középkezdésből.
Erre most, tényleg erre most mit mondasz, amikor a 90 kiegyenlített középkezdés, és középkezdésből kijátszanak zicserre.
Hát egy szerencsésebb pattanó labda volt, de ugye ott viszont egy nagyon jó utánpaszt adott a másik játékos, 17 éves srácnak, de hát igen, elég.
Aki elég higgadtan beverte.
Be simán.
És ugye nem zavarta különösebben az, hogy a Barcelona ellen a 90.
És a Barcelona is ugye volt a 16 éves Lamal gólpassz, és a 17 éves Guyu gól, úgyhogy ez egy, tényleg egy ilyen ifi BL-be is játszották volna.
Igen, de ugye...
A tehetség fogalmat azért lehet, hogy át kell értékelni.
De itt vissza is lehet térni kicsit a beszélgetésünk elén a Manchester United-ra, és a Fergusoni Manchester United-ra, a alulról följövő játékosokra, hogy és a top csapatra, hogy a Barcelona azért kényszerből csinálja ezt pillanatnyilag. Ugye
Mint ahogy a Chelsea is kényszerből rakott be egy csomó fiatalt, amikor ki voltak zárva az átigazolásból, de volt nem tudom 35 kölcsönjátékosok, aki visszajött, a saját nevelés. De
viszont kényszerből milyen rohadt jók ezek a srácok.
Azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy milyen elképesztő erőkoncentráció van azért az európai fociban, mert know-how koncentráció, meg minden, hogy amikor ezek a tényleg nagyon nagy csapatok megborulnak valamiért, anyagi okokból kizárják őket az átigazolásból, csőd felé közelít a csapat, akkor azért nézd meg, hogy mihez tudnak hozzányúlni. Most nem tudom, Manchester City kapna a
és hogy
pénzügyi
feltény
megsértése
a...
miatt egy 132 pontos levonást, mert ha most az Everton 10 pontjából indulunk ki, akkor lehet, hogy a City az problémásabb lesz, hogyha úgy dönt a független ezt vizsgáló testület. Akkor azért lehet, hogy a City lehet, hogy visszasorolódik, úgymond, de hogy simán el tudom képzelni, hogy hát egy irány, puf, újra utána újraépítették, puf, megint jönnek. Mert hogy olyan elképesztő erőt gyűjtöttek, és a Barcelonánál is azért volt miből táplálkozni.
De ti látjátok azt például, hogy ebből a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 éves brigádból, aki most ott forog, ugye kicsit rotálva Xavi kezei alatt, ebből nőhet egy ugyanolyan csapat, mint a Guardiolai?
Hát ha mondjuk találnak még Lewandowski után egy olyan figurát, aki ott elől megbízhatóan berúgdossa a gólokat.
Hát vagy egy jobbat most már.
Igen, azt mondom, hogy ugye a tavalyi szezonja az elég jó volt, idén most már elég sokat ütik, vágják, hogy nem olyan számokat hoz. De hát te magad is láthattad ott a Barca meccsen, hogy ez a Fermín López micsoda jó játékos. Játszott, és ő is azt hiszem 20 év körül is
játszott. Igen, még szenzációsan játszott.
Tehát az látszik bennük, hogy irgalmatlan nagy potenciál van bennük, ha megkapják a lehetőséget, nem nyomja őket össze a tét. Van egy olyan működő rendszer ott, azért az látszik, hogy azért Xavi próbálta továbbvinni azokat a hagyományokat, amiket az elmúlt 15 évben nagyjából megszokhattak a Barcánál, aminek ő még játékosként is része volt. Anno volt egy Barcelona drukker, ismerősöm kiröhögött, amikor azt mondtam neki, hogy a Messi távozása után szerintem 10 évig nem fog B-et nyerni a Barca, és hát nyilván amikor van egy ilyen formátumú játékos, aki minden rekordot megdönt, és emberfeletti számokat produkál, és ő elmegy, és gyakorlatilag évekig hátán viszi a klubot, akkor ez egy természetes folyamat szerintem, hogy van egy visszaesés. Ez a tavalyi bajnoki címben elég
jó. Pláne, hogyha van egy ilyen 5-600-800 egyes becsések szerint 1 milliárd eurós, vagy volt olyan időpillanat, amikor ennyit mondtak
adósságot. Igen, jó, hát Laporta azért kellően rafkós, tehát ahogy Perez megcsinálta a saját kis üzleteit, ő is mindenben belekapaszkodik, amiben csak lehet, meg azért a Barca mindig egy akkora brand, amit nem hagynak csak úgy elsüllyedni, ott azért egész...
Ez a too big to fail kategória.
Katalónia megmozdul szerintem ilyen esetben. Ezekben a srácokban rengeteg potenciál van, mondom. Nyilván a BL az mindig olyan, hogy most a Guardiola sem mondaná azt, hogy oké, ráteszem a házam arra, hogy idén is BL-t nyelünk, mert ott mindig emlékeztetünk arra, amikor még csak egy meccses párharc volt a Covid idején és a Lyon ellen, addig a gyalt még kiestek. Tehát a BL-ben igazából nagyon kevés olyan csapat van, akire ki tudod mondani, hogy favorit és végig fog menni. Szerintem a Barca nem egy BL győztes, de lehet, hogy még nem is csak BL negyed döntős matéria most, de ne ők szerintem a bajnokságot akár idén is behúzhatják, bár
arra gondolsz, hogy nem is biztos, hogy tovább jutnak a BL negyed döntőből.
Negyed döntőbe?
Középdöntőből negyed döntőbe.
Tehát lehet olyan verzió, hogy ők kiesnek, de lehet, hogy 8-ba esnek, kitök mindegy, szerintem ez a Barca még nem kész arra, de ahol ilyen 17 éves srácokat elő lehet húzni, vagy ezt a Lamát 16 évesen, aki azért nem úgy mozog a pályán, mint ahogy te egy 16 évest elvársz, és azt gondolod, hogy fú, hát belehibázik, és teljesen rutinosan mozog, és tök jó számai vannak. Szerintem a klub jó irányba van, nyilván valamilyen szinten kényszerből, de hát ahogy a Geri is mondta, azért ez hozza ki egy csomószor egy-egy klubnak az erejét, és a kvalitását, hogy ebbe a helyzetbe kihez tud nyúlni. És a Barcának ez a La Masia gyakorlatilag évek óta produkálja azokat a srácokat.
Hát csak ez
volt
egy időszak, amikor azért úgy nem ugyan erős volt ugye a keret, és olyan rutinos volt, hogy nem fértek be, és akkor inkább kölcsönös,
igen,
meg most meg simán oda nyúltak.
Angliában is látjuk, hogy van egy csomó játékos, aki ezeknél a legnagyobbaknál nevelkedik, mondjuk a Man City kategória, annyira erős a keret, hogy kevés lehetőséget kap, elmegy máshova, és ott viszont látszik, hogy milyen minőségű játékos, és ez más helyekre is igaz lehet. Másrészt viszont potenciált meg karrierívet borzalmas nehéz. Karrierívet nagyon nehéz megjósolni. Most nem tudom, hogy ki lett volna, aki mondjuk, amikor Ansu Fati berobbant, akkor megjósolja az, hogy Ansu Fati, nem tudom, többet sérült, mint egészséges, és egyébként a Brighton kispadján van. A Brighton kezdőjében jó esetben.
Igen, de hát pont a City Groupnak ugye van Belgiumban, melyik is a csapata, hirtelen akartam mondani. Akik szintén rengeteg ilyen City
Lommel,
igen, szintén van. Igen, de az a másodosztályban, de van Spanyolországban is van nekik.
A Girona,
ugye milyen jól muzsikálnak. Igen, tehát, és oda azért nyilván ezeket a fiatalokból is tesznek be egyet-egyet. Tehát,
igen, sőt, vesz meg a City Group olyan játékosokat, tehát eszük ágában nincs mondjuk a City-be eljutatni.
De viszont,
City a Gironának nagyon jó.
Igen, meg viszont City névvel, meg City Group néven utána a háromszorosát négyszeresére másnap miután szerződtették.
Ez is egy jó kérdés, hogy mondjuk egy ilyen 5 éves, vagy 10 éves mintába vizsgálva hol lesznek mondjuk ezeknél a multiklub modelles csapatok, és hogy mennyire sikerül felpumpálni őket. Olyan játékosokkal, akik nem elég jók mondjuk a Manchester Cityhez, de nagyon is jók mondjuk az utána levő szintre, mondjuk a Gironához.
Egy csoportról nem beszéltünk, még az egyetlen csoportról, ugye, amelyik a halál csoportról, ahol hát lényegében végül is nem lett meglepetés. Tovább jutott az a két csapat, amit úgy...
De azért volt, igen? Hogy Dortmund az első? Szerintem az.
Igen, én azért úgy bennük mindig bízom. Lehet, hogy ez az én személyes motivációm, vagy Dortmund szeretetem, vagy elismerésem az ott folyó munka iránt, de nekem szimpatikus volt az a játék, amit csináltak idén.
Ja, nem az csak, hogy összevetjük, hogy mondjuk a PSG-hez képest az anyagi lehetőségek, meg hogy a PSG azért mégiscsak újjáépítve is.
Igen,
brutálisan erős.
Esetleg ezt a Newcastle-t lehetett volna még oda várni, de mostani ő szerint azért úgy kevésbé.
Szerintem ott még a rutin nincs meg ezzel.
Meg a rutin sincs. A Milán az ugye hullámzik, mint a tenger. Tehát...
Igen, elég is, hogy bajnokságban a Dortmund.
Én ezért mondom, hogy inkább ez a kettő végül is.
De ők voltak a legkiegyenlítettebbek, vagy a legkiegyensúlyozottabbak ebben a csoportban. A Dortmund behúzta azt a
Milán. És a PSG-hez mit szóltok?
Hát nekem a PSG-be az a legtanulságosabb, hogy brutális mennyiségű pénz elköltése után, most nem feltétlenül az előző átigazolási szezonra gondolok, hanem mint folyamat, mennyire tanulságos, hogy van egy 17 éves srác, aki aztán tovább lövi a csapatodat. És most nem csak a góljára gondolok, Zaire Emerynek, aki ugye a második legfiatalabb, most harmadik legfiatalabb, mert az Antwerpeni srác fél vagy pár nappali fiatalabbnál is megelőzte, de hogy a Milán ellen két gól pasztolott, és az is nekem egy olyan volt, hogy nézve a meccset, hogy ez a srác 17 éves, tehát nem már, hát olyan dolgot, úgy indult meg, olyan aggyal, és olyan szemmel, és olyan játék intelligenciával mozgott a pályán, hogy hihetetlen volt, és hogy hiába, oké, persze tudjuk, hogy Bappé mit tesz hozzá, de hogy amikor körbe vagy bástyázva a nevekkel, és akkor egy ilyen srác lesz az, aki igazából ennek a BL csoportkörnek a hőse, szerintem az egy ilyen tök nagy tanulság, hogy ott egy katari csomag milliárd eurókkal, és aztán egy srác, aki nem is tudom, hogy ő gondolom saját nevelésű játékosa, de hogy mégiscsak egy onnan nőtt ki, és nem úgy hozták oda, tehát neki valószínűleg jelent is valamit ez a klub, és minden mozdulatán az látszódott, hogy ő hihetetlen.
Igazából a tehetséget ott tudod lemérni, nem? Hogy ilyen fiatalon, ezen a szinten, és tud húzni.
Hát a francia futball bármelyik csapatánál nem lepődnék meg, hogyha onnan kijönne egy ilyen 17-18 éves játékos. Az inkább meglepő, hogy a PSG-ben, amit mondasz, hogy onnan emelnek ki, mert ott azért vastag a fal, amit át kell törni.
Igen, de hát azért a mélységben talán a francia futball. Hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a válogatott miből válogatott, hát még a
60-as keret.
Francia D keret is, igen. Elég ütőképes tudna lenni.
Ez olyan, az 50-es évek magyar válogatott, úgyhogy meg a C válogatott.
Hát igen, ugye ott volt az, amikor játszott a magyar válogatott, nem tudom, egy helyen, a magyar B válogatott még egy helyen, és akkor még nem tudom, kiküldtünk valahol egy C csapatot nyerni 12-1-re valaki ellen. Tehát ezek ilyen erős luxus problémák, amivel a francia futball is.
Ez ugye általában a francia sportra jellemző. A francia sport. Férfi-női kézilabda, kosárlabda, mindenhol piszak erősek.
Ez egyébként összességében egy ilyen nagyon szórakoztat, tehát ha van érve a csoportkör mellett, az ilyenek, mint ez a csoport. De hát ehhez az kellett, hogy...
Topligás.
Igen, hogy gyakorlatilag összes... Tehát milyen marha jó a csoportkör, amikor teljesen topligás top csapatokat sorsolsz össze, hirtelen milyen jó lesz az a csoportkör. Mert hogy minden mérkőzés olyan, ami gyakorlatilag egy, ha egy...
Na, hát erre felé megy ugye az UEFA. Hát ebben a kötélhúzásban, amit ugye
mert erre azt mondod, hogy ez viszont érdekes, és ez érdekes az első körtől az utolsóig, és érdekes minden meccs, és érdekes az, amikor a 98. percben, nem tudom, Newcastle ellen befújják a 11-est, és gyakorlatilag, hogy ez mit tud okozni nekik a kimenetelként, mert ha az a mérkőzés megvan nekik, akkor az egészen más, mint ami a vége lett, hogy kiestek. És ha az UEFA azt mondja, hogy hát erre kíváncsiak a szurkolók, akkor hát igaza van egyébként, igen, mert hogy a globális nézőközönség az egész biztos, hogy arra kíváncsi. Tehát, hogyha egy csoportot végignéztél a BL-nek ebből az idényéből, akkor valószínűleg ez volt, és már az elejétől tudtad, hogy ez lesz, mert azt mondod, hogy ott van 4 olyan csapat, ami mondjuk Európa top 30 csapatában benne van. Top 20-ba is szerintem talán be lehet, de 30-ban egész biztosan benne lehet. És igen, azt mondhatják, hogy igen, hát ha a szuperligásodás, akkor hát ez az igazi. És azt hiszem, hogy vitatkozni sem nagyon tudok vele, hogy ez az igazi.
No, hát tulajdonképpen a világ futball szeretői akkor februáridusától újra becsatlakozhatnak már egy olyan egyenes kieséses szakaszba, ahol többnyire azért ilyen csapatok mérik majd összetudásukat.
Ahol elkezdődik a BL.
Ahol elkezdődik igazán majd a bajnokok ligája. Milyen szerencse, hogy egyébként ugyan a konferencia ligában, de magyar csapat is lesz, vagy milyen nem is szerencse ez, hanem milyen jó és milyen érdem, hogy magyar csapat is lesz, illetve lesz még az Európa ligában is magyar érdekeltség, mert hát Szoboszlai Dominikék és a Liverpool tovább jutott szint úgy. A legközelebbi adásban, ezt még szeretném nektek elmondani, és azért nem beszéltünk olyan hosszasan a Ferencvárosról, vagy még egyszer elmondom,
mert
elején talán erre már tettem utalást, hogy jövő héten az NB1 ősszel, és ezen belül a Ferencvárossal fogunk kicsit bővebben foglalkozni, mert azért a Ferencvárosnak volt egy kétarcúsága idén, ennek az okairól, hátteréről fogunk beszélgetni majd ugyanúgy Marosi Gerivel, és ha minden igaz, akkor jön majd Kovács István adatelemző is hozzánk ebben a témában agyalni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, jövő héten hallgassatok újra minket az Itt-szert. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.